Mózes negyedik könyvében folytatódnak a pusztai vándorlás eseményei, és elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor is nem csak megvívnak az idegen népekkel, hogy át tudjanak haladni a pusztán, hanem valaki közbeszól az idegen népekből, hogy hát jó lenne megakadályozni ezt a tömeget, aki itt halad, és érzékeli azt, hogy ez a tömeg, amelyik halad, tudnélik Izrael, és vonul át a pusztán, olyan, mintha valami mágikus erővel bírna. Bármilyen furcsa, de érzik a pusztai pogány népek, hogy ez a nemzet más, mint a többi. Ezt érezte meg Bálák is, és ez a heti szakasz pontosan róla, illetve a szövetségeséről, Bálámról, vagy más néven Bileámról szól. Mózes negyedik könyvében a 22. fejezettől kezdődik a mostani heti szakasz, és jól ismert mindannyiunk számára maga a történet, maga a sztori, hogy hogyan és mi történik. Jól ismert a beszélő Szamárnak a története, már egész kicsi gyerekkorunktól ismerjük, és még azok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak az igével, vagy nem rendszeresen olvassák, vagy nem élnek vallásos életet, mondjuk úgy, hogy hitetlenek, vagy magukról azt mondják, hogy azok, még azok is ismerik, hiszen beépült az egyetemes kultúrába ez a történet, egy felkapott történet lett, és akár képzőművészetben, akár más művészeti ágakban jelen van. Ismerjük a sztorit magát. És ismerjük ezt a történetet, de vannak benne elrejtett dolgok, amikre nem nagyon szoktunk felfigyelni. Az elmúlt 10-15 év során azért elég szépen körbejártuk azt, hogy mit is jelent Bálák és Bálám szerepe, hogyan lehet ezeket ma aktualizálni, és hogy tulajdonképpen van egy Bálákról elnevezett heti szakaszunk, akiről megtudjuk már is az első részekben, hogy az első versekben, hogy ő Cippor fia, és Moabita, és védi a területeit, és fél Izraeltől. Ennyit tudunk róla. Azt is tudjuk, hogy van egy jó barátja, mondjuk így, hogy barátja, inkább nevezzük úgy, hogy érdekbarátja, a Bálám, aki egy prófétaként van a pogány világban számon tartva. És ugyan Bálákról van elnevezve ez a heti szakasz, de az igazi mozgató rugója ennek a történetnek, és ennek az egész eseménysorozatnak a háttérben Bálám lesz. Erről is sokat beszéltünk már, hogy ő az, aki tulajdonképpen az eseményeket befolyásolja, és az, hogy hogyan és miként alakulnak, ez az ő hozzáállásától függ. Mit tudunk róla? Azt tudjuk, hogy pogány próféta. Már is felmerül a kérdés, hogyan lehet egy pogány próféta? Hát nem Izrael fiai közül kerülnek ki a próféták? De igen, de ez mutatja azt, hogy Isten nem csak Izraellel tart fenn kapcsolatot, hanem igenis beszél és megszólít pogányokat is, és Istent ismerte ez a Bálám is, ez a pogány próféta, tudta azt, hogy tulajdonképpen egy Isten van, tehát ő nem egy olyan próféta volt, aki a bálványimádó papoknak lett volna a kiszolgálója, hanem tisztában volt, mondjuk úgy, hogy a monoteizmussal, tehát tisztában volt azzal, hogy itt egy transzcendens erő irányítja ezt az egész mindenséget. És az elmúlt időkben beszéltünk arról is, hogy Bálámnak volt Isten ismerete, de ez megrekedt és megragadt körülbelül azon a szinten, ami a természeti Isten kép, tehát egy olyan kezdetleges állapotban, amiből annak idején Ábrahám indult el, hogy felismerte azt, hogy nem a csillagokat, a holdat és a napot kell imádni, hanem azoknak az alkotóját kell imádni. És ezen a szinten mozoghatott spirituálisan Bálám is. Azonban ebben a korszakban ez a típusú spiritualitás nagyon magas szintűnek minősült a pogányok tekintetében, tehát a pogány körökben. És a pogányok felnéztek az ilyen típusú spirituális emberekre, akik tényleg próbálták megfogni azt, hogy illetve közvetíteni a transzcendens erőket. Most azért beszélek erről, mert bele kell helyeznünk magunkat egy kicsit, konkrétan most a pogány világba. Ugyanis eddig mindig Izraelről volt szó, mindig arról volt szó, hogy ők hogyan alakulnak, változnak minőségileg, és az ő Istennel való kapcsolatuk hogyan formálódik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az egész milyen közegben történik. Konkrétan most, a pusztai vándorlás során egy pogány közegben vannak, és hát bizony, ha majd el fognak jutni Kánaán határához, hogy a honfoglalást véghez vigyék, ott is végig pogány közegben fognak mozogni. És ez nagyon fontos része annak, hogy át tudjuk látni az egész helyzetüket, hogy miért vált ki olyan reakciókat Izraelből a pogányoknak a hozzáállása amiatt, hogy a későbbiek során miért kell nekik nagyon megküzdeni azért, hogy megmaradjanak a saját egyisten hitükben. És erre már most kapunk egy előrejelzést, tulajdonképpen itt a pusztai vándorlás során, hogy átvonulnak egy teljesen pogány közegen, hiszen mindazok a népcsoportok, akik közt átmennek, vagy akikkel harcolnak és legyőznek, azok mind pogányok. És ez a pogány szemlélet, ez, tehát a pogány vallási szemlélet, a pogány morális hozzáállás a dolgokhoz, egy nagyon alacsony rendű szemlélet, és egy nagyon, hát ha szabad ezt a szót használnom, primitív. Ahhoz képest, amit erkölcsileg megél Izrael. Azonban vannak kimagasló spirituális vezetők a pogány világban is, és egy ilyen ember volt Bálám vagy Bileám is, akire felnéztek a pogányok, és akinek hallgattak a szavára a pogányok. Miért fontos ez? Azon túl, hogy lássuk majd át azt, hogy milyen küzdelmeken megy végig Izrael, milyen közeg veszi őt körül. Azon túl azért is fontos, hogy megértsük Bileámnak a hozzáállását, hogy miért viselkedik úgy, ahogy. Az első részekben már olvassuk azt, hogy Isten figyelmezteti Bileámot, hogy ne menj, és ne teljesítsd azt a kérést, amit Bálák kért tőled. Tudnélik, hogy menj és átkozz meg Izraelt, hiszen ez volt a Bálák kérése. Isten szól álmában, ne menj. Bileám azonban nem engedelmeskedik. Hallja ezt az üzenetet, hallja ezt az égi hangot, és mégsem ennek enged. És erre mondhatjuk azt, hogy igen, mert nagyobb a becsvágya, nagyobb a pénzészsége, hiszen Bálák megmondta, hogy jól megfizetlek ezért. Nagyobb minden, ami elviszi őt az engedelmességtől. De Isten meg fogja őt állítani, mégpedig úgy, hogy a Szamara nem hajlandó majd tovább menni, és megszólal. Hogy miért is ütlegelsz engem, hiszen nem tudok tovább menni, és utána tudjuk meg a történetből, hogy mert ott áll egy angyal kinyújtott karddal. Amit ugye a Szamár észrevesz, de hát Bileám nem. Rengeteg kérdés merül fel ebben az egész Bileám sztoriban is. Mi az, hogy nem érzékeli Bileám, ha ő egy spirituális vezető? Egyáltalán, hogy mer ellent mondani Isten akaratának? Egyáltalán, hogy van az, hogy, hogy utána meg mégis meglátja és érzékeli azt, hogy mik mennek itt, milyen szellemi erők, úgymond. De hogy érzékeli a láthatatlant, érzékeli a transzcendenst, és mégsem teszi azt, amit kellene. Aztán elmegy, és három ízben átok helyett áldást mond. Szóval olyan furcsa ez az egész, ha belegondolunk, mert valami hiányzik a történetből. Bármilyen furcsa, de hiányzik a szabad akarat. Hiányzik a szabad akarat, ugyanis azt látjuk, hogy ez a Bileám mindig valaki által vezetve van, valaki által befolyásolva van. Megragadja őt a pénzszerelme, megragadja őt a karrierszerelme, megragadja őt a becsvágy szerelme, és ezt kezdi el vezetni. Nem tud szabadon dönteni. Aztán hiába mondania kellene az átkot, ehelyett áldást mond. Ez sem ő szabadon választja, hogy mit mond. Tulajdonképpen semmit nem tud megtenni szabadon. És nagyon érdekes ennek az egésznek a háttere, hiszen meg kell néznünk azt, hogy tulajdonképpen mi is van itt, mi mozgatja ezt az egészet. És a szabadságnak a kérdése merül föl ismételten. Bileám, mint ahogy említettem, egy spirituális vezető, egy vezér, akire felnéznek, és ő ezzel tisztában van. Ő tisztában van a saját státuszával, és tudja, hogy a pogányok őrá vezetőként néznek. Ő nekik az ő profétájuk, aki megmondja, hogy mit kell tenni. Azonban van egy óriási nagy buktatója ennek az egész hozzáállásnak, amivel ő ezt a státuszát betölti. Bileámnak senki nem fontos, csak saját maga. Neki nem az a fontos, hogy most mi történik éppen Moábbal vagy Midjánnal, mi történik ezekkel a népekkel, hogy most azért kell elmennem és megátkoznom Izraelt, hogy megvédjem a moabitákat. Ő nem ezért megy. Azért megy, mert megkapta érte a pénzt. A saját haszna megvan, saját sikere megvan, saját profitja megvan, ezért megy. Mit foglalkozik ő azzal, hogy most mi történik majd a moabitákkal? Nem érdekli. Őt az érdekli, hogy önmagát emelje föl. Önmaga legyen még nagyobb. Önmagát gyarapítsa, önmaga teljesedjen ki. Semmi más nem érdekli. Nézzük meg Bileámot, hogy hol helyezkedik el ebben az egészben. Annyit tudunk, hogy egy midjánita, de nincs benne a népben. Nincs a saját népe között. Egy magányos, spirituális lélek, aki bolyongott a pusztában, és nem egy azokkal, akik közül származik. Önmagát építi, és képtelen kapcsolódni közösségekhez. Képtelen kapcsolódni népcsoportokhoz, képtelen összekapcsolódni emberekkel. Ő a különc. Ő a több. Ő a más. Ő az erősebb. Ő a hatalmasabb. Ő a nagyobb. És kiválik a saját közegéből is. Elszakad a saját közegétől. És soha semmi más nem érdekli, csak az, hogy neki legyen jó. Ő nem azért megy, mert annyira jó barátja a báláknak. Mondanám erre, hogy egy frászt. Nem azért. Azért, mert neki ebből van profit, haszon, érdek. Nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz a többiekkel. És ezért nem tud szabadon dönteni. Bármennyire azt gondolja magáról, hogy ő szabad, hiszen nem köti őt. Semmiféle kötelezettség a népe felé, vagy semmiféle felelősség tudat más emberek felé, ő azt gondolja, hogy ő szabad. Ő egy szabad ember, ő egy spirituálisan szabad lélek. miközben ezáltal válik rabbá, és ezáltal veszíti el a szabad döntésének a lehetőségét. Mert úrrá lesz rajta a saját becsvágya, kapzsisága, saját énjének növelése. Ő abban a tudatban van, hogy szabad, miközben pont az ellenkezőjét éli meg, hogy mennyire kötöttségekben él. És ő egy vallási vezető. Ő egy olyan valaki, akire felnéznek. Azonban emiatt, hogy nem tudott kapcsolódni senkihez, hanem csak maga, csak én, csak az önös érdekek vitték folyamatosan, minden cselekedetében ez diktált, emiatt fog elbukni, hiszen majd a későbbiek során látjuk, hogy mi lesz a sorsa. Ezzel szemben van valaki, aki ebben a heti szakaszban nem jelenik meg. Viszont az elmúlt szakaszokban nagyon sok mindent átélt, mint vallási vezető, mint egy népnek a vezére, mint egy népnek a képviselője, az elöljárója, szó szerint elöljárója. Ez pedig Mózes. És nagyon jól kijön a két, úgymond vezéregyéniségnek a jellembeli különbsége, illetve az adott feladathoz, az adott feladathoz való hozzáállásnak a különbsége. Ugyanis Mózes ebben a közegben, és most megint helyezzük vissza magunkat abban, hogy hol vagyunk, egy pogány világ kellős közepén vagyunk, Mózes ebben a közegben az izraelitáknak ugyanolyan spirituális vezetője és vezéregyénisége, mint amilyen a pogányoknak Bileám. Ne felejtsük el, hogy az írás is azt mondja, hogy Mózes a legnagyobb próféta volt. Mózestől kezdődik a prófétaság. Miért? Mert ahogyan azt említettem annak idején a kortörténeti előadásokban is, a próféta az nem azt jelenti, hogy megmondja, hogy mi lesz a jövő. A próféta az az, aki képviseli az isteni akaratot. Aki elhozza és közvetíti Isten szavát és akaratát. Ez a próféta. És Mózes, mint az első és egyik legnagyobb próféta jelenik meg a zsidóságban, és ezzel szemben ott áll egy pogány próféta, aki szintén hallja az isteni szót, szintén hallja az isteni akaratot, ám a közvetítés valahol megakadt. És itt van az óriási különbség Mózes és Bileám között, hogy miért akadt meg a közvetítés. Azért, mint ahogy említettem, mert Bileám elszakad azoktól, akik felé közvetíteni kellene. Nem egy velük, nem része, önös érdekeket képvisel. Saját maga akarja megélni az ő egyéni spirituális fejlődését. Ellenben Mózes nem ilyen. Ő kapcsolódik a népéhez. Egy a népével. És visszatérnék az elmúlt hétre, és az azt követő hét, előző hétre is, a heti szakaszok üzenetére. Nem véletlenül mondtam azt, hogy Mózes egy a nép közül, hogy beszélgetni kell egymással, hogy egyenrangú félként kell, hogy Mózes megélje azt, hogy én ugyanolyan vagyok, mint te, bármelyik törzsből való. Nem vagyunk egymástól különbek. Többek, nagyobbak, szebbek, jobbak. Más feladatokkal vagyunk megbízva, de egyenrangúak vagyunk. És az elmúlt szakaszokban pont ez jött ki, hogy Mózes úgy fogja tudni tovább vinni ezt a népet, hogyha ezt éli meg, ha ezt próbálja tudatosítani a népben is, hogy engem ne úgy tekintsetek, mint ahogy a pogányok tekintik a saját prófétáikat, hanem érezzétek azt, hogy én egy vagyok közületek. Egy vagyok veletek, hozzátok kapcsolódok nagyon szorosan, nagyon erősen, és együtt kell megélnünk az isteni akaratot, Én ezáltal tudok próféta lenni. Ezáltal tudom Isten akaratát hozni. Hogyha ti ugyanolyannak tekintettek, mint saját magatokat. És ezért tudta megélni Mózes a szabadságot, azt a belső szabadságot, amit át tudott hozni tulajdonképpen a zsidóság számára, és meg tudta velük ismertetni, hogy mit jelent a szabad döntésnek a lehetősége, hogy elfogadom-e, hogy részese vagyok ennek az egész közösségnek. Hiszen az isteni akarat az nem egy személynek szól. Soha nem egy személyre szól az isteni akarat, hanem egy közösségre. Szűkebb esetben itt ugye Izrael közösségének volt egy ígérete, egy isteni akarat, miszerint be kell menni abba a földbe, arra a földre, és be kell tölteni ott az isteni akaratot. De az isteni akarat kiterjed az egész emberiségre nézve is. Hogy megismerjük őt magát. És ezt nem lehet úgy megélni, ahogy Bileám akarta volna, csak én egyedül. Nincs magánzó hitélet, nem lehet így élni, ha nem kapcsolódom össze azokkal, akiknek szól az isteni akarat. És ez az isteni akarat az egész emberiségnek szól, hogy ismerjük meg őt, ismerjük meg az ő szavát, és cselekedjük azt. A szabadság, a szabad akarat döntésének a választása, lehetősége jelenik meg nagyon szépen ebben a heti szakaszban. Mi történik akkor, ha Bileámként viselkedünk? És az előzőekben láthattuk, hogy mi lesz akkor, hogyha Mózesként. Emlékezzünk vissza csak egy momentum erejéig. Miben bukott el Mózes? Nem az engedetlenségben, hanem abban, hogy el akart szakadni a közösségtől. Amikor nem beszélt a sziklához, hanem rávert, azzal már is megvágott egy, már is elvágta magát tulajdonképpen attól, hogy én hozzátok tartozom, és ugyanolyan vagyok, mint ti. Már is több volt. Már is ő volt, már is vezér lett volna. Olyan útra jutott volna, mint Bileám. De Isten megóvta ettől, és idézőjelben csak annyi lett ennek a következménye, hogy nem ment be Kánaánba, de a feladatát betöltötte. És kicsit visszatérve még az előző szakaszra, sokszor azért felmerül bennünk a kérdés, hogy 40 évet végszenvedett, hát miért nem juthatott be szegény Mózes? Mert nem ez volt a feladata. Nem az volt a feladata, hogy ő végvigye a népet és élvezze a Havajt Kánaánban, hanem annyi volt a feladat, hogy kihozza a népet és elvigye Kánaánig. Tulajdonképpen ez volt a feladat. A többi az már haba tortán lett volna esetleg, ha bemegy. De maga a torta az ez. Ez a küldetés. És ezt a küldetést betöltötte, véghez vitte, és ettől lett az egyik legnagyobb prófétája a zsidóságnak, hogy lépésről lépésre betartotta az isteni akaratot. És közvetítette azt a szót, amit Isten adott, hogy add tovább a népnek. Ez az óriási nagy különbség próféta és próféta között. Mert bármilyen furcsa, itt Bálám nincs feltüntetve álprófétaként, sem hamis prófétaként. Az majd csak a későbbiek során lesz, és nem véletlenül nincs feltüntetve, hiszen nem izraelita. Ez a megkülönböztetés majd csak a zsidóságon belüli prófétáknál lesz, akik nagyon jól tudják Isten akaratát, és majd az ellenkezőjét fogják tenni. És hirdetni. Itt maradjunk meg ennél a közegnél, amit tényleg nem véletlenül említettem, hogy benne vagyunk egy pogány világ kellős közepében, és ez az óriási nagy különbség, hogy a pogányság egyszerűen nem tudta megélni, nem tudta véghez vinni azt, hogy egy legyen a vezetővel. Pontosabban a Bileám, mint pogány, ugye kikerült, és nagy vallási spirituális vezér lett, és nem tudott azonosulni a népével, a népekkel, nem tudott kapcsolódni hozzájuk, és kialakította a hierarchiát. A pogány világban kiépült ez a spirituális és vallási hierarchia. És ez az, ami nem volt meg, hiányzott a zsidóságból, és ezért maradhatott meg. Mert egységben élte meg azt, hogy van valaki, aki képviseli az isteni szót, de ő nem több, és nem más, és nem félisten, hanem egy közülünk, és egy velünk. Ez az óriási nagy különbség a zsidóság és a pogányság szemléletek közt, a profétái közt, és ez az óriási különbség az isteni szóhoz való hozzáállás között is. Mert ha én úgy fogadom el a profétát, hogy egy közülünk, akkor be tud teljesedni az isteni szó. De amíg úgy tekintek rá, mint félisten, addig ott lesz a hierarchia, és egy nagy űr, egy nagy csapás lesz köztünk. Nem tudunk kapcsolódni. Nem akarok távlatokat kivetíteni, de mégis érintenem kell, bármennyire fájdalmas, hogy a kereszténység ebben bukik el, folyamatosan. Egy olyan piedesztára teszi fel a Jézus imást, amiben nem tud vele azonosulni. Félistenként tekint rá, mint vezérre, mint királyra, és nem tud vele azonosulni. Ellöki szinte magától ezáltal. Ha megtanulná azt a típusú azonosulást, amit a zsidóság kellett, hogy itt a pusztában megtanuljon, hogy egy közülünk, akkor egész más lenne a viszonyrendszer. Pedig a mester pont ezt hirdette. Az a Jeshua ben Yosef, vagy Jeshua Hamashia, ugyanezt mondta. Egy vagyok közületek. Egy vagyok veletek. Soha nem mondta magáról, hogy ő milyen magas, nagy, és akármilyen vallási vezetőként kell rá tekinteni. Ha ezt meg tudjuk élni, akkor tudunk összekapcsolódni Jeshua szavaival is, és akkor tudunk kapcsolódni az isteni akarattal is. Amíg ebben a hierarchiában gondolkodunk, addig elveszítjük a szabadságunkat. Amíg úgy tekintünk bármilyen vallási vezetőre, mint ahogy a pogány nép tekintett Bileámra, addig elveszítjük a szabadságunkat. És ráadásul tápláljuk a pogány vezéreket, akik ma már keresztény néven funkcionálnak, akármilyen pásztorként, tápláljuk az ő egójukat. Bileám története nagyon jó felhívás arra, hogy hogyan éljük meg a szabadságot úgy, hogy véghez tudjuk vinni az isteni döntést, az isteni akaratot. Látjuk Bileámon, hogy miért nem sikerült neki. Bár nem vitte véghez Bálák akaratát, bár valóban Isten akarata győzedelmeskedett mindenen, de nem mindegy, hogy hogy. Picit megpróbáltam ebben a részben megmutatni azt, hogy mi van az események mögött, hiszen amit olvasunk, az már mind csak a felszín. Ez már csak a letükröződése annak, ami e mögött van. De ezek a mozgató rugók mozgatják az egész esemény sorozatot, ami akár egy Bálámot mozgat, és ami mozgatja az egész izraelita népet, amely vonul végig a pusztán azért, hogy véghez vigye és beteljesítse ezt az isteni akaratot. Nem mindegy tehát a hozzáállásunk. Legyünk akármilyen pozícióban, legyünk akármilyen esetlegesen vezető státuszban, vagy legyünk mi magunk a nép, nagyon nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk azzal össze, akiről tudjuk, hogy hozza Isten akaratát. Hogyan tekintünk rá? Hogyan tekintünk arra, hogy hogyan közvetíti ezt a szót? Mert ha úgy tekintünk rá, hogy ő már egy félisten, ő már egy szent, ő csak jót mondhat, rosszat nem, akkor elbuktunk. Elbuktunk. Akkor ott vagyunk, ott tartunk, ahol a moabiták, midjaniták, kész. Pogány szinten vagyunk. Egy közülünk. Úgy tekinteni egymásra is, és úgy tekinteni mindenki másra, aki egy közülünk. Semmivel sem jobb, vagy kevesebb, vagy több, vagy másabb. Mindenkinek megvan a saját szerepköre. Neki éppen az, hogy Isten szavát próbálja közvetíteni. És ehhez viszont az kell, hogy érezzük azt, hogy egyenlőek vagyunk. Bileám pont az, aki ezt nem érezteti. Nem érezteti se a saját népével, se magával, se senkivel, mert ő csak magára gondol. Ezt úgy mondanánk, hogy egy törtető egoista valaki, aki marha jó üzletet csinált abból, hogy őt feltették a piedesztára, és ő a csúcs. És mindenki rajong érte. No na, hát hogy ne? Elő tudja magát adni. Ismerünk ilyeneket a mából, aktualizálni lehetne számos keresztény gyülekezet vezetőjére, de ugyanígy lehetne számos politikusra is, és bárkire, aki valamilyen szinten vezéregyéniség lett. De ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan ott van egy másik vezéregyéniség, Mózes, aki megtanít minket arra, hogy hogyan lehet valóban Isten akarata szerint vezetni és terelni egy közösséget. Hogy hogyan érdemes megélni az isteni tervet és akaratot. Legyen egy kicsit most sajátosan és rendhagyóan, sajátos és rendhagyó megközelítésben így üzenet a Bálám. Vajon nekünk vannak-e még Bálámok az életünkben? Jó lenne, ha nem lennének. Sokkal jobb lenne, ha Mózeseink lennének, akikkel egyek vagyunk, egyenlőek, egyenrangúak. Kívánom, hogy omoljanak le a Bálámok az életünkben. Ne azokra nézzünk, akik önmagukat építik, és mennyire jól haladnak előre, és milyen hatalmas nagyságuk van, mert azok kiszakadnak egy közösségből, és soha nem lesznek része annak a közösségnek. Nézzük meg inkább Mózest, és vegyünk példát róla. És keressük a Mózeseket magunk körül, mert a Mózesekhez tudunk kapcsolódni. A Mózesekkel tudunk egységben haladni, és így együtt és közösen tudjuk majd betölteni az isteni tervet.